Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten tiszteletünk elején fennállva a 119. Zsoltár első versét énekeljük. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább az Isten tiszteletünket a már megkezdett 119. Zsoltár második és harmadik versének éneklésével. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ahogy írva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében a második fejezetben, a 17. verstől a 29. versig.
Ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és el tudod dönteni, mi a helyes, hiszen megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, a sötétségben járók világossága, az oktalanok nevelője, a kiskorúak tanítója, mert tied a törvényben megtestesült ismeret és igazság, ha tehát mást tanítasz, önmagadat nem tanítod. Aki hirdeted, ne lopj, lopsz. Azt mondod, ne paráználkodj, paráználkodsz. Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy. Aki a törvénnyel dicsekszel, törvényszegéseddel meggyalázod Istent. Bizony, miattatok gyalázzák Isten nevét a népek között, amit megvan írva. A körülmetélkedés valóban használ, ha megtartod a törvényt, de ha törvényszegő vagy, akkor körülmetéltséged körülmetéletlenséggé lett. Ha pedig a körülmetéletlen megtartja a törvény rendelkezéseit, nem számít-e Isten előtt a körülmetéletlensége körülmetéltségnek? És a származása szerint körülmetéletlen is, aki betölti a törvényt, megítél majd téged, aki az írás és a körülmetélés ellenére törvényszegő vagy. Mert nem az a zsidó, aki külsőleg az, sem nem az a körülmetélkedés, amely a testen külsőleg látszik, hanem az a zsidó, aki belsőleg az, és az a körülmetélkedés, amely a szívben van, lélek szerint és nem betű szerint. Az ilyen dicsérete nem emberektől van, hanem Istentől. Jöjjetek testvérek, fennállva, válaszoljunk Istennek hozzánk szóló szavára, imádkozzunk. Istenünk, dicsérünk téged, hogy ismét jelenlétedbe hívtál, és ismét a te világosságodba állítod az életünket. Magasztalunk, Úr Jézus, hogy te szembesítesz minket képmutató, másokat és magunkat egyaránt becsapó életünkkel, és mégis életben maradhatunk. Taníts minket helyes önismeretre, és könyörgünk, hogy ne nyughassunk meg addig, amíg te meg nem szabadítasz, és el nem választasz minket a hozzánk nőtt bűnünktől. Magasztalunk, hogy te vagy az élet világossága. Segíts el itt mindenkit arra, Urunk, hogy lélekből eléd boruljunk irgalmadért. Add, hogy szívünkkel értsük, hogy a törvény célja az, hogy egészen hozzád vezessen, egészen a keresztig. Ha bűneink ellenünk szólnak is, Uram, a te nevedre tekintettel bánj velünk kegyelmesen. Csak te vagy néped reménysége és szabadítója a nyomorúság idején. Add, Uram, hogy megértsük, hogy te haragszol a bűneink miatt, és hozzád menve meglássuk bűneink valódi mélységét, és megvalva és elhagyva azokat, szabadításodat kérjük. Add, hogy soha ne a magunk jóságában bízzunk, hanem Krisztus szent fiad áldozatában legyen igazi reménységünk, és nevében emeljük fel kezeinket. Ránézve, szabadíts meg minket. Szeretnénk előtted állva majd ezt hallani a te szádból. Jól van, jó és hű szolgám. Ezért kérünk, adj nekünk szent lelket, készséges szívet, amely kész kéréseidet, rendelkezéseidet lélek szerint teljesíteni. Így kérünk, szólíts meg igéd által, és azért is, hogy ne szóljon a te igéd hiába. Amen.
A bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Isten igének hallgatására készülve az 546. dicséret első versét énekeljük, ez a régi énekeskönyv 246. dicséretének első verse. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott szakaszban, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből a második fejezetének 28. és 29. versét olvasom újra. Mert nem az a zsidó, aki külsőleg az, sem nem az a körülmetélkedés, amely a testen külsőleg látszik, hanem az a zsidó, aki belsőleg az, és az a körülmetélkedés, amely a szívben van, lélek szerint és nem betű szerint. Az ilyen dicsérete nem emberektől van, hanem Istentől. Kedves testvérem, egy ismeretlen férfi hívott fel pár napja telefonon egy kéréssel. Bemutatkozáskor a nevéhez hozzátette, a debreceni református gimnáziumba jártam, és mondta ezt úgy, hogy ez az alap a kérése teljesítéséhez. Valahol így vezette fel az ő kérését. Egy temetéskor rá szoktam kérdezni az elhunyt hovatartozására, hitére, és ilyenkor sorolják. A Calvin téri templomba keresztelték meg, ott is konfirmált. Magamban az van ilyenkor, hogy most akkor ez egy pipa, hogy meg lehet nyugodni az örök élete felől, mert ott keresztelték meg, és ott is konfirmált. Szülők kereszteltetni hozzák a kisgyermeküket, és amikor beszélgetni kezdünk, akkor nyomatékosítják, hogy a nagyapja presbiter volt vidéken. És nem értik, hogy mi miért akarunk többet a keresztségnél. Miért beszélünk folytatásról, hogy hova is tagolódhatnának be, hogy mama kör, meg házi csoport, meg egyebek. Miért beszélünk szív szerinti elköteleződésről? Hát nem elég a keresztség. A sort lehetne folytatni. Nagyon jó dolog, hogyha el tudjuk mondani, hogy vannak ilyen gyökereink, ha áldást örököltünk felmenőinktől, de ez nem helyettesíti életünkbe a megtérést és az újjászületést, az Istennel való élő kapcsolatot. Ezt a levelet Pál a római gyülekezetnek írta, ő maga is jól ismeri, hogy milyen buzgó zsidónak, farizeusnak lenni, és amikor itt vitázik, akkor valahol képzeletbeli partnerével, ironikusan saját magával is vitázik. Megtérése előtt nagyon büszke volt arra, hogy ő maga is a választott népnek a tagja, de amikor keresztjénné lett, ezt kárnak és szemétnek ítélte, mert mindez semmivé lett Jézus Krisztus gazdagságához képest. A római gyülekezet egy vegyes gyülekezet volt, ott voltak a körülmetéltek, a zsidó keresztjének, és a körülmetéletlenek, a pogány keresztjének, és ez a két csoport egymásnak feszült, magukat különnek gondolván egymásnál. Hát nem tudom, hogy a templomban ülő testvérek melyik csoportba sorolják be magukat, és most itt nem arra gondolok, hogy zsidó keresztjének vagy a pogány keresztjének csoportjába, hanem arra gondolok, hogy a vallásosok vagy a hívők csoportjába. Az biztos, hogy a vallásos élet az nem üdvözít, sőt még a hívő embert is megkísérti ez a lelkület. Mahatma Gandhi azt mondta, hogy kétségtelenül keresztjén lennék, ha a keresztjének a nap 24 órájában végig azok volnának. Kívülállók jobban látják az életünket, hogy mennyire viszás az, hogyha csak külsőleg vagyunk vallásosak, vagy ha rajtunk van egy hívő máz, de a szívünk belül távol van Krisztustól és az ő természetétől. Nézzük meg először, hogy mi a vallásos embernek a jellemzője. Biztos fel lehetne sorolni még több mindent, de most elég együnk meg ezzel, éppen elég gondolkodásra ad ez okot. Majd azt, hogy mi a külső és a belső következménye ennek, és végül a legfontosabb kérdés, hogy hogyan lehet megszabadulni tőle, mi az, ami kedves az Istennek. Tehát nézzük meg először, hogy mi a vallásos ember jellemzője. Hát az, hogy itt érkező ember. Izrael népe, a vallásos vezetők, de még egy egyszerű zsidó ember is büszke volt arra, hogy ők Ábrahám leszármazottai. Kiváltságos helyzetben voltak, Isten kijelentette magát nekik, megajándékozta őket parancsolataival. Egy zsidó ember tehát meg tudta különböztetni a jót a rossztól, és ezért is tartotta magát vakok vezetőjének és pogányok tanítójának. Magukat azonban ettől egy szinttel magasabbra helyezték, és ebből a bírói székből ítélkeztek. Elítélik a pogányokat, azonban tetteikben nem különbek náluk. Mit keres ez itt a templomban? Calvin úgy fogalmaz itt, hogy a külső szentség látszatával kápráztatják el az embereket, azt gondolják, hogy Isten előtt is biztonságban vannak, mintha bizony becsületesen engedelmeskednének és eleget tennének neki. Jusson eszünkbe, hogy hogyan is imádkozott a templomban a farizeus. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámszedő itt. Külön vagyok, mert templomba járok, mert úrvacsoráztam is, mert ismerem jól a kánaáni beszédet, bezeg a másik, hogy néz ki, és miket csinál. Könnyen észrevesszük mi mások bűneit, magunkéval szembe pedig vakok vagyunk. Egyenesen sokszor kényszert is érzünk arra, hogy kijavítsuk a másik embert, jelezve, hogy mi azt jobban tudjuk. És folyamatosan zajlik a szívünkbe egy ítélethozatal, kimondva vagy kimondatlanul, de mit is mond az ige? Mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Júda elítéli özvegy menyét, hogy paráználkodott, ki is mondja az ítéletet, vigyétek ki, égessétek el. Pedig közben ő volt az, aki teherbe ejtette. A történet végére jut el odáig Júda, hogy igazabb ő, mint én. Tehát amiben ítélünk, annak a bűnnek a gyökerei ott vannak mélyen a szívünkben. És Jézus, amikor a törvényt magyarázza, ezt nem felszínesen teszi, hanem a szív legmélyére mutat rá. Nem csak az a gyilkos, aki leszúr valakit, hanem az is, aki rosszat mond rá, lenézi vagy gyűlöli. Nem csak az a parázna, aki megcsalja házastársát, hanem az is, aki szemével az és gondolatban teszi ezt. Isten törvénye arra való az életünkben, hogy megmérje azt, és nem arra, hogy mi méricskéljünk vele másokat. Különben se tudunk mi igazságos ítéletet hozni, mert a valóságnak csak egy pici töredékét ismerjük. Az ítélőszék egyedül az Istent illeti meg. A másik pont az ítélkezés mellett, hogy önigaz ember. Én ezt jól tudom. Még a lelkésznél is jól tudom, hogy erről az igéről hogy kellene most prédikálni. Én jól vagyok. Velem nincs semmi baj. Az életet mások rontják el. Azért is ítélkezik ez az ember, mert ezzel önmagát igazolja, hogy de hát velem minden rendben van. Én bűnnek látom a bűnt, sőt megtartom a törvényt, és erősek vagyunk, tanítók vagyunk, és minden bajom a másik hibájából származik. Tehát minden erejével önmagát igazolja, és nem tűri közben az intést. Azonnal magyarázkodásba kezd. Minden parancsolatot megtartottam, mi fogyatkozás van még én bennem? Kérdezi Jézustól a gazdag ifjú. Mert nem látja a bűneit. Vak ebből a szempontból. Szeretik a fénylő igazságot, de már gyűlölik, ha az megcáfolja őket, írja Szent Ágoston vallomásaiban. Az önigaz embernek nincs szüksége az Isten kegyelmére, Krisztus engesztelő áldozatára, hiszen mindent el tud rendezni. Ha hibázik, azt is helyrehozza, jóvá teszi. Bernard Shawról tartják, aki teátrálisan felállt egy keresztény összejövetelen, ahol a kereszt fontosságáról volt szó, és elkezdett kiabálni, majd én magam megfizetek a bűneimért. A harmadik pontom, hogy hamis bizonyossága van, bocsánat. Tehát a zsidók számára a körülmetélkedés egy nagyon biztos kapaszkodó volt, amivel el lehetett hallgattatni lelkiismeretük hangját. Testemen hordozom kitörölhetetlenül az Istennel kötött szövetség jelét, és ez már mindig így lesz, bármit is teszek, bármilyen is vagyok. Szeret az Isten. Ha már zsidónak születtem, ismerem a törvényt, az üdvösség biztosítva van. Isten azonban nem a külsőt nézi, hanem a szívünket ismeri, és a keresztségnek a vize sem tagol be automatikusan az Isten családjába. Igen, a keresztség után beírjuk az anyakönyvbe, hogy megtörtént a szolgálat, de ettől Isten még nem ír be minket az életnek a könyvébe, még a konfirmációnkkal sem. Ha hívő családba születtem, ezért hálát adhatok, de a hit nem öröklődik. Az Isten tiszteleten való részvételtől még nem rendeződik az életem, nem fogok megszabadulni a bűneimtől. Csak legfeljebb letagadom azokat. A külső nem ment meg a belső átformálódásától. De nézzük meg, hogy mi a következménye a vallásos életnek. A szív elkezd keményedni. Ez egy belső következmény. A vallásos ember nagyon nehezen jut el bűnlátásra, bűnbánatra és megtérésre. Itt van évtizedek óta a templomban, hallgatja az igehirdetéseket, de belül nem történik semmi. Marad az igehirdetés, szép beszéd, vagy még az sem, hanem egy unalmas prédikáció. Már megint a bűnről volt szó. A tékozló fiú bátyja így gondolja ezt, hogy látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer se szegtem meg parancsodat, és nekem még egy gödőjét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak barátaimmal. Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, hízlalt borjút vágattál le neki. Tehát nem képes változni, változtatni. Hiányzik az irgalom a megtérő bűnös felé. Így haragot gyűjt magának. Aztán a külső következmény, hogy bizony, miattatok káromolják Isten nevét a pogányok között. A világban figyelik az életünket, és várják az Isten fiainak megjelenését. Otthon, munkahelyeinken, ahol csak megfordulunk, figyelik életünk hitelességét. Úgy élünk, ahogy ezt hirdetjük. Az első keresztjének életén látták, hogy mennyire szeretik egymást, ezért is voltak vonzóak az első gyülekezetek. Várják az életünk jó gyümölcseit, amit szeretnének szüretelni, igazi szeretetet, megbocsájtást, irgalmasságot, türelmet, jóságot. De mivel igazi nincs, ezért a műbe beletörik a foguk. Látják, hogy ott vagyunk a templomba, onnan jöttünk ki, és már is veszekedni kezdünk. Imádkozott, majd elkövette azt a bűnt. Hangos a sajtó, hogyha egy lelkészt rajta kaptak valamin, vagy kilép az egyházból. Vizet prédikál és bort iszik. Ez a mondás nem véletlenül született meg ilyen formában. Ismerős talán a történet, hogy egy rendőr üldözőbe vesz egy autóst, és sikerül is leállítani, kéri az iratokat, amit aztán végül rendbe talál. Az autós érdeklődik, hogy miért ez az üldözés, úgymond. Ez a válasz a rendőr részéről, hogy azt hittem, hogy lopta a kocsit. Miért? Mert láttam rajta a keresztjénekre jellemző halacska jelet, de ahogyan vezetett, az nem erre utalt. Ha látják életünket, cselekedeteinket, hallják szavainkat, azok miről árulkodnak. Isten magasztalására buzdítanak, vagy éppen az Isten káromlására. Sokszor megszégyenülünk, hogy a hitetlenek tudják a jót tenni, mi pedig nem tesszük és nem félenek a cselekedeteink, csak szép szavaink vannak. Szóval, hogy hogyan lehet megszabadulni a vallásosságtól, és mi a kedves az Istennek? Tehát az, hogy az Isten nem a külsőnket nézi, hanem a belsőt, tehát a szívünknek az indulatait, a szívünk állapotát. Tehát Isten látja, hogy hol tart az életünk, hogy mennyi benne az igaz hit és mennyi a vallásosság, hogy kinek a tetszését keressük, emberekét vagy egyedül Istenét. A prófétáknak a felhívása így hangzik, hogy szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, és így térjetek az Úrhoz, mert irgalmas és könyörülő ő. Megtérés és újjászületés az ő kegyelmes munkája a szívünkben, ahogy a Szentlélek és az élő ige felolvasztja a szívünket és átjárja. A kemény talajból termékeny jó föld lesz. Súlyos szavakat mond itt az ige, de hagyjuk, hogy az ige elvégezze bennünk jó munkáját. Ne hárítsuk az ige üzenetét, inkább gondolkodjunk, imádkozzunk rajta, hogy az ige a megtérést, megtisztulásunkat munkálja. És mindig Istennek van igaza, mi az ő ítélete alatt vagyunk, nincs saját igazságunk. Isten az életünket akarja, az örök életünket munkálja, magunktól nem tudunk megtisztulni, bűnös emberek vagyunk még vallásosként is, elzárva Isten szeretetétől. De ezért halt meg értünk Jézus Krisztus a Golgotai kereszten, mert magunkat nem tudjuk kirángatni ebből az állapotunkból. Ő magára vette minden bűnünket, önigazságunkat, hamisságainkat, képmutatásunkat, és minket élő hittel ajándékozott meg. Ő nem gyönyörködik a vétkes halálában, nem akarja, hogy egy valaki is elveszen, hanem hogy megtérjen és éljen. Az ő kereszt halálos szeretete előtt nyithatjuk meg szívünket. Keresztelő János így mutat Jézusra. Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én arra se vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket, kezében szúrólapát lesz, és megtisztítja szérűjét, csűrébe hordja gabonáját, a pajvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. A Szentlélek tüze belülről formál, szívünket metéli körül, gyógyítja meg, hogy hozzátartozzunk, az új szövetség népévé legyünk. Az ő jósága minket megtérésre indít, átformálja egész életünket. Nem leszünk tőle büntelenek, de lehetünk alázatosak, hogy az apostollal együtt tudjuk azt vallani, hogy bűnösök közül elsők vagyunk, de megkegyelmezett bűnösök. Isten a mindenkori bíránk. A magunk életét tehetjük az ige mérlegére. A törvény pedig elítél mindnyájunkat, sokszor és sokféleképpen vétkeztünk ellene. Előtte tarthatunk bűnbánatot, amikor meglátjuk szennyes voltunkat és megvallhatjuk bűneinket. Ezzel levetjük az álszentséget és kapjuk az igazi szentséget, ami egyedül Jézus Krisztus sajátja, ezen pedig nem léphetünk túl, mert megváltásra szoruló bűnös emberek maradunk azután is, naponta belekapaszkodva a minket megtartó kegyelembe. Nem leszünk különbek, és nem is tarthatjuk magunkat annak, helyünk mégis mellette van és lesz is, leborulva és ráhagyatkozva. Ráfelelő énekként a 757. dicséretünket énekeljük első két versével. Ez a régi énekeskönyv 458. dicséretének első két verse. Köszönjük az drága Istenünk, hogy úgy jöhetünk mindig hozzád, ahogy vagyunk, bűnösen és szennyesen, vallásosan, vagy éppen úgy, hogy takargatjuk a bűneinket még magunk elől is. Köszönjük azt, hogy te mindenképpen szeretsz bennünket, hiszen egyszülött fiadat adtad értünk a Golgotai keresztre. Köszönjük, hogy megváltottál, és köszönjük, hogy az ő igazságát, az ő szentségét akarod nekünk adni. Könyörülj rajtunk, hogy mi meg levetkőzik az önigaz voltunkat, ítélkező mi voltunkat, és kérünk, hogy ne ringassuk magunkat hamis üdv bizonyosságba, hanem beléd kapaszkodva a te kegyelmedből éljünk. És köszönjük, Urunk, hogy a te kegyelmed elég a mennyek országába belépő, te vagy magad. Urunk, ad nekünk ezt a bizonyosságot, és te taníts leborulni előtted, te taníts alázattal élni és egymást különnek tartani magunknál. Köszönjük, Urunk, hogy imádkozhatunk a szenvedőkért, a gyászolókért, azért a családért is, aki emlékezik el, hogy szerettükre. Ezen a mai napon emelt fel őket és vigasztald őket. Mindezt az Úr Jézus Krisztus nagy nevében kérjük, aki így tanítottál minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.